Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Vissza is tértünk, jó reggelt a később ébredőknek. Menni Enni című műsorunkból szemezgetünk a következő órában. Az Eventend Group még tavaly év végén készített egy reprezentatív felmérést a vendéglátóipari egységekkel kapcsolatos vásárlói szokásokról, döntési mechanizmusról és költésekről. Az Eventend Group két vezetőjével, Kőrösi Zoltánnal és Nagy Gáborral Buza Sándor beszélget.
Voltak éppen mi volt, miért volt szükség ennek a kutatásnak a meglétére, vagy létrejöttére?
Nekünk,
Gábor?
Hát kettő okunk is van rá. Az egyik az az, hogy ugye mi stratégiailag viszonylag hosszú távon tervezünk, jó lenne ezeket az elképzeléseinket megalapozni kutatásokkal, úgyhogy azért az elsődleges ok az az volt, hogy a marketing tevékenységet, a marketing gondolatainkat megalapozzuk, vagy visszaigazoltassuk. Szerencsére ez pozitív volt, tehát körülbelül azok az eredmények jöttek, amire mi számítottunk. A másik pedig, hogy mi ezt az anyagot eljutattuk számos helyre költségtérítés nélkül, kvázi tegyünk valamit a szakmáért. Mi egy viszonylag sikeres szereplője vagyunk ennek a szakmának, és úgy éreztük, hogy az is egy küldetés, és az is egy feladat, hogy azoknak, akiknek ilyen kutatások esetleg nem elérhetőek, azoknak is eljuttassuk. Úgyhogy nagyon köszönjük, hogy erről tudunk beszélgetni, meg minden más médiumnak is.
Hozott számotokra olyan meglepetést, amire nem gondoltatok volna, Zoli?
Földindulásszerű meglepetés nem, de olyan apró részterületeken tisztázást, megértést, logikai összefüggéseket, igen, amire az ember, amikor olvassa, akkor aha élménye van, de odafele menet nem teljesen egyértelmű, hogy ez így van, és nyilván, hogyha majd belemegyünk, akkor te is fogod nyilván azokat kérdezni, ami logikusnak tűnik, de nem magától értetődő.
Igen, hát ugye ennek a felmérésnek a legnagyobb nyertese az édesség volt, a cukrászdák voltak, mert egyértelműen kijött, hogy bármi történik, de ez egy alappszichológia, én azt gondolom, bármi történik a világban, azért azt a kis pici pluszt, ami a nasi, ami az édesség, mert megérdemlem, mert megjár nekem, mert igenis, mert sokat dolgoztam egész nap, az ott van. És ebből a kutatásból egyértelműen kiderült, hogy a cukrászdák voltak az igazi nyertesei ennek a fajta vendégattitűdnek, amelyik mondjuk az elmúlt 2-3 évet jellemezte, Gábor.
Igen, mi azt tapasztaljuk, hogy értem szerint mindenkinek a pénztárcájához kell igazítani a költéseit a vendéglátásban, és a cukrászda az egy olyan műfaj, ahol, hogyha az embernek 1000-2000 forint van a zsebében elkölthetően, akkor abból is jó érzéssel, meg kellő fogyasztással tud bemenni egy cukrászdába, ráadásul nem érik meglepetések, hogyha csak egy kávét szeretne inni, akkor egy kávéra is le lehet ülni. Egyébként hasonlóan érdekes a kávéházi kultúra, abban is belefér ugyanez a kisebb pénztárcával való bejutás.
Hát csak nem nagyon vannak kávéházok ma Magyarországon és Budapesten, amelyek egyébként ugye a klasszikus kávéházi attitűdöt jelenítik meg. Hát igen, jó volna, ha volna, mert azok a közösségi terek, és ez egy másik kutatás, ezt nem ti csináltatok, de azért számtalan ilyen kutatás látott napvilágot, ezek a közösségi terek egyébként nagyon-nagyon fontosak. Tehát az emberek az életüknek a nagy részét szeretik eltölteni valahol, nem hosszú étkezésekkel, hanem kis röviddel, ott találkoznak, összejönnek a barátok, egyébként ha járunk elünk a városban, vagy az országban, azért ha bebenézünk a kirakatokon belül, akkor pontosan ezt látjuk. Tehát van lét eleme és tulajdonsága annak, hogy az emberek közösségbe menjenek. A kérdés már csak az, hogy melyik az a gasztro közösség, amit preferálnak. Ebből a szempontból mi derült ki, Zoltán?
Hát most nagyon bonyolult kérdést tettél fel, összességében próbáltam megfejteni a gondolatodat, de hogy még a Gáborra visszacsatlakozzak, én szerintem a cukrászda az egy dolgot mutat, vagy azt mindenképpen mutat, hogy trendszerűen ugye az elmúlt 2-3 év inflációs környezetétől nem szabad elvonatkoztatni mindazt, amit látunk. És hogy azért az látszódik, hogy a legmarkánsabb inflációs nyomás az alapanyagokon, az élelmiszereken volt, ami ha nem is egy az egyben, de nagymértékben megjelent az eladási árakban.
Bocsánat, kvázi... zárójel csokoládé, kakaóban zárójel vissza, te jössz.
Így igaz, és még a kávé is ide tartozik. És akkor persze a globális felmelegés, a csomó minden probléma jön ebbe be. De hogy az egy dolgot jelent, hogy az átlag ember az úgy volt, mint az egyedi autós, hogy nekem nem drágult a benzin, mert mindig 20 000-ért tankolok. Ugye, és ezt egyébként úgy fordítja el az átlag ember a vendéglátásra, hogy nekem nem drágultak az éttermek, mert mindig ugyanannyit költök, és ezért nagyon sok olyan kategória vált volt, hogy az emberek egyre, hogy mondjam, egyszerűbb, vagy fogalmazni, megengedhetőbb kategóriát váltanak, aki eddig egy magasabb kategóriába volt, ott már talán nem engedhet meg magának, egyen lejjebb váltja magát, és akkor megy a comfort food felé. Vagy aki mondjuk eddig gyors étteremben járt, az most elkezd akár a cukrászda felé is orientálódni, mert úgy érzi, hogy az a pénz, ami még rendelkezésre áll, egyébként itt el tudja költeni. Ettől még nyilván mindenkinek megvan a kereslete, de az átlagembernek, ahol a reáljövedelem inkább csökkent, mint nőtt az elmúlt években, ez egy valós válaszreakciója. Mi azt is látjuk egyébként, csak záró gondolat, hogy az egy vendégre jutó tányérok száma az meg csökken a helyeken, tehát valójában eddig, mondjuk nem tudom, 5 éve még 2,5 tányért fogyasztottak a vendégek, ma már 1-9 környékén van a jó éttermekben is az egy vendégre jutó tányér fogyasztás.
És akkor ez még abból a szempontból is egy... hogy milyen pozitív szereplő, hogy onnan az elvitel nagyon nagy arány. Nekünk van ugye cukrászdai érdekeltségünk, ahol azt látjuk, hogy a forgalomnak a jelentős hányada az, hogy megfogom, becsomagoltatom, hazaviszem, és otthon esszük meg a családot. Tehát a cukrászdának azért van egy ilyen előnye is, mert az is cukrászdai fogyasztásnak minősül, amikor elviszük.
Én amikor bele akartam szólni, csak az jutott eszembe, hogy a világ az egyébként úgy van rendjén, hogy vannak alsópolcos étkezési helyek, meg vannak nagyon-nagyon magas polcra tett étkezési helyek. Így van, ez rendjén, és ez így is kell lennie. Minden piac majd megkeresi azt a fogyasztót, amelyik majd involválódni tud ezekre a helyekre. Inkább akkor itt az a kérdés, ha Magyarországra ezt lefordítjuk, hogy ezeknek a választása az mennyiben jött be? Tehát akkor, amikor mi egy fine dining stílusú étteremről beszélünk, vagy a Michelin csillagos éttermekről beszélünk, aminek egyébként megint csak azt mondom, a világon mindenhol megvan a létjogosultsága, Magyarországon is, akkor ezeknek a választása az elmúlt pár év tükrében ezek hogyan alakultak?
Talán annyit érdemes erről elmondani, és ebből a kutatásból kijött, hogy önmagában a fine dining az egy fontos, mondjam, kutatás fejlesztési eleme a gasztronómiának, de a vendégek döntő többségének nem elérhető, vagy ilyen szempontból nem vágyott. És amiről egyébként a szakma régóta beszél, hogy az a gasztronómiai középosztály, amik azok a mainstream éttermek, amik tisztességes, jó, de elérhető áru és érthető ételeket kínálnak, ebbe egyébként van valós kereslet. Látszik, hogy későn a kutatásban, mondjuk talán Kockás Abroszosnak ugye hívta maga a kutatás ezt, de hogy erre ténylegesen van igény. Sajnos, idézőjelbe, és azt most mondom ezt úgy, hogy a saját szakmánkat is ebben némi kritika érheti, mi túl sokat kommunikálunk a nagyon magas színvonalú helyekről, mint hogyha egyébként az lenne az etalon, vagy az lenne a tömegigény. Nagyon fontos az ő munkájuk, de mögéjük oda kell tenni azt a nagy középosztályt, aki nagyon tisztességesen, nagyon nagy mennyiségben, jó minőségű termékekkel látja el a vendégeket.
Ehhez az is hozzákapcsolódik, hogy a vendégeknek körülbelül a fele, vagy több, mint a fele, azért elsősorban alkalmi jelleggel jár az éttermekbe. Tehát azért megy el, mert van valamilyen alkalom, amit meg szeretne ünnepelni. Egyébként ebbe belefér a cukrászda, és értelemszerűen az éttermek is. És egy 20% alatti rész az, aki élményeket keres az éttermekben. Ők egyébként minden kategóriát nagyon szívesen, és minden alkalmat kihasználnak arra, hogy éttermekbe eljussanak, vagy sokkal gyakrabban, mint bárki más. Tehát ennek a csoportnak kell növekednie ahhoz, hogy ebben a fine dining kedvelő réteg is tudjon növekedni. Azért nem ez szerintem az elkövetkezendő éveknek a tendenciája. Azt talán változni fog, hogy egyre többen az élményeket keresik, mert a fiatal generáció ebben eleve előrébb van. Ugye a kutatás azt mondja, hogy a 18-29 év közötti fiatal férfiak, akik diplomásak és nem tudom, átlag fölötti jövedelme vannak, ők a leginkább aktívak ebben a kategóriában, de talán az a tendencia már megfigyelhető az elmúlt évek alapján, hogy ez a csapat, vagy ez a csoport, aki az élményeket keresi, növekszik. Értemszerűen azért még évek, mire a fine dining, nagyobb népszerűséget fog.
Igen, hát ugye nekem is az a tapasztalatom, pontosan erre a korosztályra lőve, de mondjuk egy kicsit felemelném, én inkább azt mondanám, hogy a 25-35-ös korosztály, akik egyébként mondjuk dolgoznak a multiknál, vagy olyan helyeken itt a Budapest belvárosában sétálva is, ők nagyon-nagyon nagy szeretettel lepik el például ebédidőben a bisztrókat. Ami nem biztos, hogy fine dining, de olyan élményt ad, ahol egyébként pontosan tudják, hogy nagyon jót tudnak enni, viszonylag elfogadható áron, közösségben tudnak lenni, hiszen kimennek, látjuk, hogy nyakukban ott van a belépőkártya mindegyiknek a fejében. Tehát voltak éppen ez a fajta kapcsolódás egy picit magasabbra pozícionált gasztrokultúrához, ez megvan Magyarországon, én legalábbis így látom, Zoli.
Abszolút. És azért az is látszódik, hát most a magam gyerekkorát mondjam, én talán 5 vagy 6 évesen voltam életemben először étterembe, ugye? És nem azért, mert nem engedhettük volna meg, hanem azért, mert egyszerűen az nem volt sik, az, mi otthon főztünk, meg mindannyian otthon főztünk, otthon ettünk, és tényleg a nagyon jeles alkalom, akkor egy évben egyszer-kétszer jártunk étterembe. Ma már az a korosztály, akiről te beszélsz, ő életvitelszerűen az év minden napján valamilyen éttermi szolgáltatást igénybe vesz, legyen az egyébként egy kávé, egy ebéd, egy menza, vagy egy gyors éttermi szolgáltatás, mert ahogy egyébként a társadalomban növekszik a jólét, az a jövedelem, amit egyébként az emberek ilyenre költenek, az sokkal gyorsabban növekszik egyébként, mint maga a jólét, mert ez a legolcsóbb luxus a vendéglátás.
Hát így
a...
És talán még annyit hozzá lehet tenni, hogy az is átalakult és átformálódott az elmúlt években vagy évtizedekben, hogy otthon már nem a mindennapoknak szeretnénk főzni. Tehát ezek a főzős műsorok azért behozták annak a divatját, hogy jó otthon főzni, jó, hogyha mindenki megtanul egy kicsit főzni, de azért az egy ilyen show. Amikor vendégek jönnek, akkor megmutatom, hogy én meg tudok csinálni egy finom ételt. Ugye ez hagyományosan, nem tudom, mondjuk a férfiaknak a gulyásleves volt, ami bográcsban készült, ugye ez nem tudom, szerintem ez már évtizedekkel ezelőtt is itt volt, de ma az van, hogy ezekben a főzős műsorokban, és akkor ilyen vacsora csatákat rendeznek az emberek, és otthon megmutatják az ő bravúrjaikat is, de az viszont visszaszorul, hogy a mindennapokban akarnánk főzni, és ez pont azzal, hogy azzal van összefüggésben, hogy a jólét, ahogy emelkedik, egyre inkább úgy érezzük, hogy nincs arra időnk, sokkal jobb dolgokat tehetnénk, mint hogy éppen otthon főzünk, és ezért az otthonfőzés, a kutatásnak egy érdekes tapasztalata, hogy ugye az első az a személyes ünnepek, a második az a baráti találkozók, de rögtön utána ott van, hogy az idő megtakarításból, az otthonfőzés kiváltásából, vagy a mindennapi ebédelés miatt megyünk étterembe. Tehát ez a harmadik, negyedik kategória, ami nekem az egy kicsit meglepő volt, hogy ez ennyire előre sorolódott, és az emberek már tulajdonképpen az életük minőségének a javítása, vagy a konyhában töltött idő csökkentése érdekében is már mennek éttermekben. Úgyhogy ez egy viszonylag komoly motiváció.
Hát illetőleg az a kényelmi faktor, amit te is említettél most, Gábor, ami megjelent az elmúlt években, hogy nem töltem az időmet a konyhában, mert pillanatokon belül vagy megrendelem, odahozzák, ahol éppen vagyok, így, megeszem, nem lesz, majdnem azt mondtam, benzingőzös a hajam, de hát konyhagőzös a hajam, ami mondjuk egy nagyon fontos kitétel lehet a nők szempontjából. Tehát ezek a kényelmi faktorok, ezek a kényelmi megoldások, ezek is nagy mértékben oda vitték ezt az egészet, hogy persze, megismerkedünk, és fel akarunk venni különféle kis morzsákat különféle helyekről, de az már valóban pénztárca kérdése, de mindig is pénztárca kérdése volt, vagy egyébként pedig a gasztro küldetésnek a kérdése, hogy az ember ebbe hogyan próbál belelépni. Én mindenképpen azt látom, hogy azért van egy korosztály, amelyik már kezd ilyen szempontból is, mondjuk, mint az olaszokat említettük, emlékeztek rá, mielőtt bejöttünk a stúdióba, akik úgy természetes, hogy reggel beülnek, délbe beülnek, délután beülnek, jó, akkor nem isznak kapucsinot, este beülnek, és akkor így megy tovább a világ.
Talán még annyit tennék hozzá, hogy ugye nálunk most ott tartunk, hogy ilyen 8500 forint volt az átlag,
amit a azt mondták,
hogy hajlandó egy emberre, mint egy fogyasztási átlag elkölteni. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy viszonylag magas. Engem ez meglepett, én egy kisebb számra számítottam itt. Ez a teljes átlag, és akkor értelemszerűen e fölött vannak azok, akik rendszeresen is nagyobb összegeket.
De ez egy étkezésre vonatkozott?
Egy étkezésre és egy emberre, tehát egy éttermi látogatásra az átlag, amit meg elfogadnak. Ugyanakkor az is benne van a kutatásban, ami nagyon érdekes, hogy az 50%-a az embereknek vagy nagyon túlárazottnak, vagy drágának tartja az éttermeket, ugyanakkor 45%-a meg elfogadhatónak, tehát hogy ebben ilyen fele-fele arány van, de nagyon nagy azoknak az embereknek a száma, az étterembe járók közül, mert ugye ez a kutatás elsősorban azokra az emberekre fókuszált, akik járnak is étterembe, akik drágának találják a mai kínálatot. Úgyhogy ez is benne van, ehhez képest ez a 8000 forint per fős fogyasztás. Azt azért tegyük hozzá, hogy egy prémium étteremben, és akkor most nem fine diningról beszélünk, mert ott az árak ennek a sokszorosára rúgnak, de egy prémium étteremben mondjuk itt egy főételig lehet eljutni manapság, egy átlag mainstream étteremben valóban egyébként 8000-9000 forintból akár
lehet. Hát igen, még úgy is, hogy egyébként a magyar nem úgy szokott enni, hogy mondjuk előétellel kezd. mert a magyar nem úgy szocializálódott. Levessel kezdünk, és ha nincsen leves, akkor vízzel fölvonjuk a szemöldünket, miért nincsen leves. Egyébként nekünk az előétel a leves, mert a magyar gasztrokultúra így alakult ki. Aján. Nagyon helyesen, én is imádom a levest, én és is. Akkor utána jön a nagy kirántott hús, vagy valami, de jó nagy legyen, folyjon le a tányérról, meg utána a megfelelő ital, amit megiszunk. Egyébként ugye ez pedig közbevet egy olyan gondolatot, erre is kitért a kutatás, hogy hogyan érjük el azt, milyen vizuális effektekkel érjük el azt, hogy elmenjünk-e étterembe?
Igen, erről talán annyit érdemes mondani, hogy azért az empirikusan tudható, hogy például a social médiában a legtöbb tartalom az valamilyen ételital. Egyszerűen mindenki, hogy mondjam, megörökíti, lefotózza, fölteszi receptek. Tehát az általunk érzékelt világban mérhetetlen mennyiségű gasztronómiai tartalom jön szembe képes videós formában. Ebből nyilván az is keletkezik, hogy az ember egyszerűen első körben a szemével fogyaszt. És a kutatásban meg egyébként kijött az, hogy hát ahogy a gyorséttermi látszok már évtizedek óta valójában megmutatják a termékeket, miközben a termék mindig jobban is néz ki a fotón, mint egyébként, hogyha az ember utána megkapja a saját kis dobozában, de az igényünk megvan, hogy mi szeretnénk látni azt, amit egyébként fogyasztunk és kapunk, mert az elmondás az önmagában kevés. Hát leírni, olyan, mint egy ruhát vagy egy autót, hát hogy lehet leírni, nem lehet, meg kell mutatni egyébként képen. És a kutatásból az kijött, hogy igenis, bár korábban ez úgy nézett ki, hogy ez valami olcsó megoldás, ugye ezek a fényképes étlapok, de a vendégek ma már egyszerűen igénye van arra, hogy lássa, hogy mit fog enni, mert a képzeletet sokkal inkább támogatja.
A kutatásban egyértelműen az jött ki, hogy a vendégek túlnyomó többsége örül, hogyha fényképek vannak, és egy kisebbségnek van az az aggodalma, hogy amit a fényképen lát, és amit kap.
Nem olyan. Ugyanaz.
De hát egyébként szerintem ez inkább egy nagyon jó mérce egy étteremre, hogy amit a fényképen látok, valójában ugyanazt kapom-e meg. Mi nekünk az első éttermünk a 2000-es években volt, ami fényképes étlappal működött. Mi azóta ebben nagyon mélységesen hiszünk, úgyhogy egyébként szakmailag általunk nagyon nagyra értékelt emberek, hogy mondjam, negatív véleményeket fogalmaztak meg ezzel kapcsolatosan. De most mi azt tudom mondani, hogy minden helyünkön abba az irányba megyünk, hogy legyenek fényképes étlapok, a vendégek ezt nagyon pozitívan jelzik.
Az jutott eszembe, hogy milyen érdekes, hogy a világ visszakanyarodott, mert nekem vannak konkrét emlékképeim, még most is, de mondjuk 10-15-20 évvel ezelőtt például alföldi csárdák és éttermeknek az étlapjáról, ahol egyébként jó vastag bőrkötésben ott volt a 43 oldal, minden oldalon egy étel, és ott volt, és azt úgy lapozgattuk, nyammogtunk, mondtuk, fú, ez milyen jó, inkább ezt tegyük, és ez valóban egy nagyon fontos dolog, mert Zoli, te mondtad, én is azt hallom, az ember először a szemével eszik.
Igen, Edogot ne felejts el, amikor te vidéken voltál csárdába, akkor egy magyar célközönségnek magyar ember magyar ételeket készített, tehát pontosan tudtuk, hogy az étel kb. Hogy néz ki. Ugye mi Budapesten mondjuk, és ez nyilván ez magyarokról szól, de Budapesten egy számos olyan hely van, ahol mindenfajta nemzetközi konyha van, hát nem hogy a leírás, az alapanyagot sértjük, ami benne van, innentől kezdve tulajdonképpen ez már a fogyasztónak a korrekt tájékoztatás, hogy megmutatom, hogy fog kinézni, hogy ez hideg, meleg, ezt nem tudom, rágni kell, vagy csak nyelni, hát egy csomó...
Igen, de a keleti éttermek, vagy a keleti igen. Gyors kiszolgálók, ők régóta csinálják, igen. És valóban úgy választunk,
hát pont hogy azért, mert nem tudod, úgy el tudod képzelni, amúgy meg nem tudod elképzelni.
És hogyha most azt nézzük, hogy a 18-29 a legintenzívebben látogató, na ők viszont képekben élnek. Az egész életüket már nem a szövegek, hanem a képek töltik ki, így alakulnák át a social media felületek, minden. Hát miért pont az étlapnak kéne szövegesnek maradnia? Egyébként most őszintén ma beülök egy étterembe, egy olyan étlapot raknak elém, amin csak szövegek vannak. Uh-huh. Hát még zavarba is jövök. Vagy úristen, akkor most hogy kell ezt elképzelni? És mert annyira sok pozitív élménye van már az embereknek arról, hogy látták fényképeken az ételeket, amiket rendelnek. Én azt gondolom, hogy ma már ebbe az világban, hogy minden vizuális, egyre inkább vizuális, hát miért pont az étlapnak?
Akit egyébként ez a kutatás érdekel, az eredménye érdekli, az ők el tudják olvasni valahol hallgatók
hát közül? Számos médium publikálta, tehát ezek elérhetők, megkereshetőek.
Hát aki úgy rákeres, hogy Eventrend gasztrokutatás, így biztos, bár így még nem kerestem, de ez a szókapcsolat biztos, hogy benne van. szerintem 40 médium lehozta, és ennek a részlete is megtekinthetők, igen.
Igen, hát ezek a részletek nagyon fontosak, mert mindig adnak egy látleletet az adott pillanatról, vagy az adott elmúlt 2-3 évről. Az persze fogalmunk sincs, hogy mi lesz majd 3-4-5 év múlva, mert hiszen a trendek mindig változnak. Épp például most hallottam csak egy számomra teljesen megdöbbentő dolgot, ugye sajnos volt itt a magokkal kapcsolatos baleset Magyarországon, és akkor így a közétkeztetésből kiveszik a szezámmagot, meg a diós tésztát, és mondjuk most a pékek állnak ott azzal a jelenséggel, hogy a szezámmagos kiflit nem veszik meg az emberek, mert most egy olyan trend van, hogy most akkor azt nem eszünk szezámmagos, és mindenki bukolja át az agyát, és bukolja át az egész tevékenységét.
Hát mi ezt a kutatást ismételjük, illetve más területekre fókuszáltan újabb és újabb kutatásokat fogunk elvenni.
Az Even Trend Group két vezetőjével, Kőrösi Zoltánnal és Nagy Gáborral Buza Sándor beszélgetett. Pár perc múlva jövünk vissza, az Örkény Színház 20. születésnapja a következő állomás itt a hétvégi menetrendben, maradjanak